Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
A kortárs bábművészet színejava érkezik májusban a fővárosba. A Budapest Bábszínház május 6-a és 19-e között rendezi meg az Abstract első budapesti nemzetközi kortárs bábfesztivált. A 10. színházi olimpia keretei között megvalósuló esemény betekintést nyújt a nemzetközi kortárs bábművészet élvonalába. A fesztivált egy szabadtéri óriás bábos felvonulással nyitja meg a társulat az Andrássy úton, a Budapest 150 programsorozat részeként. Ezen a napon a Bábszínház kitárja kapuit, lezárja az Andrássy utat, és óriás bábok lepik el a főutat. A La Femme spanyol társulat egy különleges 5 méteres robotikus Achilles bábbal érkezik, amelyhez a Budapest Bábszínház Hello Héraklész című előadásának óriás bábjai is csatlakoznak majd. A szabadtéri esemény mellett a nyitónap az Abstract Talks szakmai konferenciával indul délelőtt, és a Carson Coma akusztikus koncertjével zárul a Budapest Bábszínház nagy színpadán. A fesztiválra a szakma nagyjai fogadták el a meghívást. Vendégül látnak előadásokat többek között Franciaországból, Lengyelországból, Spanyolországból, Mexikóból és a határon túlról is. Fiatal pályakezdő bábművészek is bemutatkoznak a budapesti közönségnek. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magiszteri másodéves bábművészet szakhallgatói is meghívást kaptak egy vizsga előadásukkal. A Budapest Bábszínház ebben az évadban felélesztette a kísérleti stúdióját, melynek célja progresszív, a kortárs bábművészet új útjait kereső produkciók létrehozása. A program első bemutatójának, vagyis a stúdióban létrehozott ponttól pontig előadás premierje is az Abstract Fesztiválon lesz.
Film.
Megvan, kik szállnak versenybe az Aranypálmáért. A 76. Cannes Filmfesztivált május 16-a és 27-e között rendezik meg. Csaknem 2000 benevezett filmből 19 versenyezhet. Thierry Frémaux a fesztivál művészeti igazgatója, sajtótájékoztatóján arra is felhívta a figyelmet, hogy a verseny meghívottjai között 6 női rendező szerepel, amire korábban még nem volt példa. Az amerikai versenyfilmek hollywoodi sztárparádét ígérnek, Todd Haynes alkotásának főszereplőiként Julianne Moore és Natalie Portman vonul fel a vörös szőnyegen, míg Wes Anderson Asteroid City című filmjével többek között Tilda Swinton, Adrian Brody és Margot Robbie oldalán érkezik majd a világ premierre. A fesztiválon versenyen kívül debütál majd az Indiana Jones és a Sors tárcsája című film Harrison Ford főszereplésével. Ugyancsak Cannes-ban debütál Pedro Almodóvar rövidfilmje A Strange Way of Life. A félórás West Endben Ethan Hawke és Pedro Pascal alakítja a két főhőst, két ex-bérgyilkost, akik 25 év után találkoznak újra és egymásba szeretnek. A koronavírus járványt követően idén először térnek vissza a fesztivál más hivatalos programjaiba kínai és iráni alkotások is, és a fesztivál történetében először mutatnak be egy mongol filmet.
Fesztivál.
Hogyan is vagyunk a családdal? A Füge által szervezett Chatfest 2023 első szava a családra, az egyénre és a társadalomra utal. A rendezvény sorozat ugyanis ezeket a témákat járja körül, színházi előadásokkal és különböző szakmai programokkal, workshopokkal és nyilvános beszélgetésekkel, mégpedig május 2-a és 21-e között a Jurányiban. A Füge Produkciós és Ernyő Szervezet még 2021-ben számos partner bevonásával szervezte meg a fesztivál első kiadását Anya csak egy címmel, ahol a színházi előadások, beszélgetések, műhelyfoglalkozások, a szülővé válás és a gyermektelenség témáját tabuk nélkül járták körül. A második kiadásban a szervezők tágítják a perspektívát, Ezúttal tehát a család a téma, és ezzel kapcsolatban az egyén helyzete és mozgástere a társadalom kontextusában. Ezen belül foglalkoznak a gazdasági keretek, a társadalmi elvárások, tradíciók és előítéletek individuumra gyakorolt hatásaival, amelyek befolyásolják a családon belüli szerepeket, a családhoz, mint mikrokörnyezethez való viszonyrendszert. Ugyanakkor az egyén környezet iránti felelősségét, családon belül betöltött szerepét, társadalmi szerepvállalását is vizsgálják. A fesztivál színházi programjában többek között szerepel a Víg Színház Béranyák című előadása, a Füge produkció és az Eszme koprodukciójában létrejött Kiölte meg az apámat, a KV társulat médeája Euripidész tragédiája nyomán, valamint a KB 35 színházi nevelési társulat és a Training Spot társulat Nálatok is esik című előadása. A szervezők a programban a meghívott színházi előadások mellett kiemelten fontosnak tartják a zárt műhelymunkákat és a nyilvános beszélgetéseket, a befogadók, résztvevők, alkotók közötti találkozási lehetőségeket. A szakmai programban többek között szerepel Geréb Ágnes szülész nőgyógyász Bába előadása hasznos tanácsokkal a 34. hetet betöltött várandósok számára, egy önismereti workshop Kecskés Karina színművésszel, valamint mesterterápiás csoport Békési Tímea addiktológus és Krejl Melinda meseterapeuta vezetésével, elsősorban szenvedélybetegségben elhunyt szülők felnőtt gyermekeinek, valamint egy beszélgetés arról is, hogyan készülhetünk fel az anyaságra.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Győr történelmi belvárosában áll egy épület, mely több évszázadon át volt a magára maradt idős polgárok menhelye. 1666-ban Széchenyi György püspök hívta életre azt az alapítványt, mely az első világháborúig fenntartotta és működtette az intézményt. Tulajdonképpen ispotályt, mely magyar ispitaként volt ismert. A középkori eredetű épület több építészeti stílust ötvöz, nagyrészt késő reneszánsz, ez megfigyelhető udvarának toszkán oszlopos árkád során, részben pedig barokk stílusú. Érdemes körbejárni az épületet, mielőtt belépünk, hogy megnézzük a benne rejlő kiállítást, melynek magját reneszánsz és barokk bútorok, képző és iparművészeti tárgyak alkotják. Történész és műgyűjtő adományozó. A szlovák területen evangélikus, magyar családba született Váci Péter középkor történész és műgyűjtő a Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd Bécsben, Párizsban, Rómában, Londonban és Zürichben folytatott tanulmányokat. Gazdag közgyűjteményi, egyetemi és akadémiai karriert futott be. 1929-től a Magyar Nemzeti Múzeum levéltári osztályának tisztviselője, majd a Magyar Országos Levéltárban allevéltárnok lett. A kor történelmi eseményei miatt kénytelen volt a közgyűjteményi kutatásokkal foglalkozni. A rendszerváltás követően visszakapta korábban elvett tudományos akadémiai tagságát. Érdeklődési és kutatási területei a koraközépkor egyetemes európai története, a hunok története, a magyarság őstörténete, a magyar állam korai története, valamint a történelem segédtudományai. Képző és iparművészeti gyűjteményét a győri Magyar Ispitában működő múzeumra hagyta. A kitűnő ízléssel összeválogatott dr. Váci Péter gyűjtemény legfőbb értéke a 16.-18. századból származó, rendkívüli típus és formagazdagságot felvonultató nyugat-európai és magyar bútoranyag, melyben tálaló és ruhásszekrények, utazóládák, író és konzolasztalok, különböző kárpitozású karos és hátas székek sora lelhető fel. Az ezt megelőző történelmi korokból szorványos görög és római, továbbá középkori magyar régészeti emlékeket, egy kínai hárommázas terrakotta sírőrző katonát, a 19. századból keleti szőnyegeket, üveg, ezüst és bronztárgyakat, kínai porcelánokat, csillárokat, falikarokat találunk. A dr. Váci Péter gyűjteményt nagy részben a lakáskultúrát idéző darabok teszik ki. A legfiatalabb darabja egy 19. századi Napóleon korabeli Empire stílusú aranyozott óra. Erre a stílusra az a jellemző, hogy nagyon szépen feleleveníti az ókori római, görög művészeti elemeket, és azt építi bele az adott kor kultúrájába. Szintén az aranyozott, vagyonosok tulajdonát képező vonalat követi egy 17. század végén készült magyar tükör, a barokk stílus képviselője. A tükör érdekessége, hogy teljesen sík. Kínából származik két 15.-17. századra tehető porcelántál. A múzeumban kiállított tálak közül az egyik a díszítésében az évszakokat megjelenítő egyszerű kézmosótál, a másik egy autentikus kínai motívumokkal ékesített gyümölcstartótál. Találunk még Európából a 18. századból származó fajanszvázákat is, amelyeken szintén fellelhető a kínai hatás.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy mindenre elszánt apa, érzelem nélküli bűnözők és kegyetlen leszámolások. Pörgős krimit írt Bihari Péter. A Parabellum című könyv Németországban élő főhőse olyan férfi, aki nem tudja feldolgozni a tragédiát, ami a lányával és elvált feleségével történt, de nem is sejti, amikor bosszút esküszik, hogy olyan dolgokkal kell szembesülnie majd, amelyekről jobb lett volna, ha nem tud. Régi bajtásai segítik abban, hogy eljusson a maffia főnökig, akit egyébként a rendőrség is keres. Bihari Pétert arról kérdezem először, ebben az új regényében milyen olyan motívum van, ami a korábbi krimieiben nem szerepelt?
Ennek a könyvnek maga a bosszú a lényege, illetve hát maga az, hogy segít-e ez valamit is az emberen, vagy sem. Illetve az albán maffia itt Németországban, ahol én élek, eléggé aktívan működik. Magyarországon már kevésbé, a 90-es években kis aktívak voltak az ukrán és az orosz maffiával egyetemben. Akkor még az arabok is labdába rúgtak. Itt Németországban rettenetesen, illetve Franciaországban rettenetesen aktívak, főleg a prostitúció, gyermekprostitúció, illetve a kábítószer. És hát az egyik oka az, hogy a könyvet az albán maffia köré szőttem, az, hogy itt ez napi szintű problémákat jelent. És ugye hát az ember abból táplálkozik, amihez hozzájut, én itt ehhez jutok hozzá. De maga a vezérfonal itt az volt, hogy egy, hogy is mondjam, a delelőjén túljutott férfi ember neki jár-e, vagy jut-e szerelem még. Nem akarom előni a poénokat belőle, tehát nem akarok spoilerezni, de van benne egy-két csavar. És hát itt maga a lényeg a bosszú volt.
Erről a férfiról sem még szó. Azért ez egy jóvágású, öntudatos, bár némiképpen megviselt ember, hiszen elhagyta a családja, a felesége, és végülis ez a bosszú őt hozzásegíti ahhoz is, hogy visszataláljon egy útra, nem?
Igen, és pont az a csattanója, vagy az apropója ennek a dolognak, hogy egy ember életében bekövetkező baromi nagy negatív történés vagy behatás is válthat ki pozitív hullámokat, illetve ezekre a hullámokra felülve, vagy ezeket meglovagolva, teljesen meg tudja fordítani az ember az életét, már akkor is, amikor letett róla. Bú egy Magyarországon élő szolgáló rendőr, ENSZ katona, válás után kiköltözik Németországba, ő követi a lányát, a feleség volt feleségéhez nem kötik erős szálak, de a lányához igen, és hát itt történik egy olyan tragédia, ami kiváltja belőle ezt a válaszreakciót. Valóban igyekeztem egy olyan karaktert összehozni, ami nem egy átlagos férfiről szól, de valahol mégis, mert tehát kerülöm ezeket az amerikai
kliséket,
tehát ezeket próbálom mindenféle szinten távol tartani a könyveimtől, mert ezek ilyen nagyon mézes mázosak, és az élet nem az. Tehát itt teljesen egyszerű emberekből lesznek hősök, negatív szereplők, emelkednek ki a tömegből, vagy akár csinálják meg a saját szerencséjüket, vagy járják be a saját útjukat.
Ha már az amerikai filmeket említi, ugye az ember valahogy olyan természetesnek veszi ezekben a filmekben, hogyha van egy magányos hős, akkor pillanatok alatt tud maga köré egy csapatot szervezni, akik majd őt támogatják a céljai elérésében.
Igen.
Itt is ez történik, azzal a különbséggel, hogy itt mindenkinek, aki a csapatában benne lesz, látjuk az előéletét, vagy legalábbis jobban megismerjük, és tudjuk, hogy ki volt, és miért áll rá ilyen könnyen, hogy segítsen a leszámolásban.
Nézd, igazából azok az emberek, akik ezekben a körökben szocializálódnak, fiatalon kerülnek be egy fegyveres közegbe, ezek az emberek, saját tapasztalatból beszélek, ezek az emberek életre szóló bajtársiasságot, ha nem is fogadnak, de ez egy haláltermészetes dolog, hogy akár 20 év múlva is bármikor csörög a telefon, és valamelyik ex csapattársa hívja, akkor megy, mert menni kell. Nagyon sok esetben fogalmazódott már meg történetekben azt, hogy az emberek miért harcolnak, és ebben a könyvben is benne van, hogy igazából csak a társáért. Tehát a magasztos célok, amiket politikusok kitűznek, vagy vallási vezetők, mert tök mindegy, hogy honnan nézzük meg a háborúkat, mindig valakik elkezdik valamilyen magasztos céllal, és általában ők elmennek egy olyan helyre, ahol nagyon jól érezik magukat, és kívülállóként figyelhetik a történéseket, és vannak emberek, akik megvívják helyettük ezeket a csatákat, és ezek az emberek, akik harcolnak valóban azokon a szintereken, aki most tök mindegy, hogy Afganisztánt vesszük, vagy bármelyik, a csapattársáért harcol, senki másért. A magasztos célok nem érdeklik őket, és ez a történet is erről szól, mert sajnos azt tapasztalom, hogy a mostani rendőrség, a katonasság már valamit csiszol ezen a dolgon, de a rendőrségnek még mindig nagyon rossz a PR-ja, nagyon, nagyon nehezen szívja be azokat a fiatalokat, akikre szükség lenne ahhoz, hogy az állomány frissüljön folyamatosan. És ezt próbálom egy picit kidomborítani abban, hogy ez egy teljesen más életvitel, egy életstílus, egy életérzés.
Az albán mafia felépítését, vagy ezt a családi szerveződést is megismerjük az ön könyvéből, és ott is van egyfajta egymásra utaltság végül is, és a pénz mint mozgatórugó, ugye?
Hát igen, tehát az albán mafia családi alapon szerveződik mindenképpen az a fő csapásirány. Nagyon erős a hierarchia, tehát a vezér szava szent és sérthetetlen, és hát igen, valóban a pénz az egyik fő mozgatórugója, mert iszonyatos összegek felett diszponálnak ezek a klánok. El nem tudjuk képzelni, tehát magyar viszonylatban egy átlag olvasó a 100 millió forintot sem tudja elképzelni. Átlag ember 1 millió forintig, nem azt mondom, hogy el tud számolni, mert el tud számolni, de egyszerűen nem tudja az agy felfogni az összegszerűségeket. Nagyon-nagyon komoly pénzek felett diszponálnak ezek a bűnöző családok.
Igen, de azért itt is beleláthatunk abba, hogy kiből lesz maffia tag, hogy mit kell elviselnie otthon, Albániában, hogy már igen, gyerekkorban azt gondolta, hogy ő ki kell, hogy törjön, és minden áron fog csikorgatva ki,
hát
és aztán bűnöző
lesz. Tehát, hogyha ha megnézzük, akkor Magyarországon is vannak bizonyos bűnözői rétegek, vagy bűnözői csoportok, akik már a gyereket is arra nevelik, tehát 4-5 évesen elküldik lopni a boltba, és megmondják, hogy mit kell lopnia, mit kell hazahozni, és ha nem viszi haza, akkor megverik. Tehát én rendőrként találkoztam ezzel, létező probléma. A javítónevelő intézetek tele vannak ilyen gyerekekkel, a fiatalkorúaknak a büntetésvégrehajtási intézete tele van ilyen gyerekekkel. Ők már ebben nőnek fel. Ez a természetes viselkedési forma, hogyha nekem nincs, akkor nem elmegyek dolgozni, és spórolok rá, és mit tudom én, addig húzom a takarót, amíg ér, hanem elmegyek, és elveszem a másét. És ez minden társadalomban benne van, ez nem csak a magyarnak, vagy az albánnak, vagy bármelyik másiknak a sajátossága, ez sajnos az emberben benne van. Hogy vannak ilyen emberek, akik elveszik a másét, ezzel nem fogunk tudni mit csinálni. Nagyon sokan támadtak az elején azért, hogy fegyveres könyveket írok, és hogy hát ez milyen, meg hogy néz ki. És próbáltam megmagyarázni, hogy kellenek a fegyveres emberek, mert ha mindenki puha, és mindenki lekvár, és mindenki birka, akkor jön egy-két farkas, és letarol mindenkit. És kellenek bizony ezek az emberek, akik ezektől a farkasoktól megvédik a többit. Ez a világ pont olyan kemény, mint a középkorban, csak máshogy. Tehát itt is megvannak az erősek, akik hatalmat akarnak, vagyont akarnak, bármit akarnak, és ezért mindenre képesek.
Bihari Péterrel beszélgettünk Parabellum című új könyvéről, amely az Államgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.